Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából a Monoki Kossuth emlékháznál beszélt az országgyűlés elnöke, együttműködik a Fáji Görög Katolikus Iskola és a Miskolci Egyetem, negyedik alkalommal szerveztek termelői piacot a Vármegyeházán Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kossuth Lajos szülőházának és a Fiumei Sírkertben lévő mauzóleumának bárhol a nagyvilágban élő szabadságszerető magyar számára zarándok helyé kell válnia, ahol életében legalább egy alkalommal tiszteletét teszi. Erről beszélt Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Borsodabói Zemplén vármegyei Monokon, a felújított Kossuth emlékház és annak új állandó kiállításának átadó ünnepségén.
Én már másfél évtizede a kossuthi reálpolitika jegyében állunk ellent egy új, most éppen Brüsszelben székelő birodalom egyszerre alattomos és agresszív hódoltatási törekvéseinek. Kossuth népeként mi, mai magyarok, hittel és reménységgel kérjük a történelem urát, segítsen bennünket, hogy nemzetünk és hazánk szabadságáért az előttünk álló időkben is megtehessük, amit lehet, de azt is, amit kell. Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Ekkor a Gyöngyösi Mátra Művelődési Központ színháztermébe 18 órakor várják a megemlékezőket egy ingyenes előadása. A nap jelentőségéről, valamint a történelmi visszatekintésről Weisz Pétert, a Gyöngyösi Status Quo Ante zsidó hitközösség elnökét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Április 16-a ezt a polgári magyar kormány jelölte ki a magyarországi holokauszt napjává. Úgy ismerik, hogy Lex Pokorni.
Igen.
Pokorni törvény nagyon sokat jelent. Egyrészt ugye a zsidó vallásban alapvető mondat az, ami a zsidó húsvét a Pészach estéjén a széderen visszajön, hogy meséld el fiaidnak. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy ismerjék a történelmet, ismerjék a holokausztot, ismerjék gulágot, tudják, hogy mi az, aminek soha nem szabad előjönni. Tehát nagyon fontos, hogy a fiatalság úgy nőjön fel, hogy ismerje és tudja, hogy soha ne fordulhasson elő, hogy az ember faja, vallása és származása szerint miatt csorbulhasson a méltósága. Ezért nagyon fontos számunkra, a zsidóknak, meg különösen nekem is egy fájdalmas, ahhoz a zsidó tömegcsaládhoz tartozom, aki csak fényképről ismerhette a nagyszüleit, hiszen Auschwitzba pusztultak el. Édesapám első házasságából a feleségét és három gyerekét vesztette el, és így kellett talpra állniuk.
Tehát akkor egy leszármazott is itt ül a székben, nem pedig csak egy elnök, tehát ez nyilván gyermekként egész más megélni, és azt is tudom elnök úrról, hogy középiskolákba jár tartani előadásokat, de egyetemekre is. Mi a tapasztalata, hogy ne menjen feledésbe ez a történet, hogyan tudja átadni a fiataloknak, illetőleg hogy fogadják?
Az egyik fő témám az a zsidó és keresztény vallású magyarok együttélésének a történelme a honfoglalás megelőző időszaktól napjaink magyarsága. Nagyon fontos a közös történelmünk, én erről tartok előadásokat. Többször visszatértem 60-ban Gyöngyösen, Pesten, Egerbe, legutóbb a Ciszterci Gárdonyi Géza gimnáziumba tartottam előadást.
És most úgy hallom, hogy annyira jól sikerült, hogy el is fognak jönni?
Nagyon boldog vagyok, 60-an jelezték, hogy eljönnek az előadásra. Szeretettel várjuk. Nagyon fontos a gyerekek, különösen a 14-18 év közötti gyerekek. Ezek a gyerekek tisztára és jóra születnek. Olyanná romlanak, amelyennél mi felnőttek rontjuk őket. Ezért nagyon fontos az, hogy a kezdet-kezdetén kapjanak önbecsülést és zsidó-keresztény együttélés pozitívumairól előadást. Azért, hogy legyen tartás.
Közösen kidolgozott program alapján okleveles logisztikus technikus képzést valósít meg a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziummal együttműködésben a Miskolci Egyetem. A képzések tartalmi összehangolásában a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézete vesz részt. Az intézmények az együttműködéssel a minőségi szakemberképzéshez, a képzett munkaerő helyben tartásához, illetve a szakképzésből a felsőoktatásban tovább tanulók arányának növeléséhez egyaránt hozzá szeretnének járulni. A részletekről professzor dr. Tamás Péter, a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézetének igazgatója adott tájékoztatást.
Kiemelkedő jelentősége van intézetünk életében, és magának a Miskolci Egyetemnek az életében is, hiszen az eddigi kiváló szakmai kapcsolat egy magasabb szintre emelkedik. Tehát a Miskolci Egyetem Logisztikai Intézete és a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium közötti szakmai kapcsolatot tovább tudjuk erősíteni. Ez azt jelenti, hogy akár napi szinten is tudjuk vizsgálni és jobbá tenni a technikum képzését, vizsgáljuk a képzés anyagát, kollégáink segítenek az oktatási feladatok ellátásában. Ez azért fontos és szükséges, mert 40 kreditet fogad el a Miskolci Egyetem a logisztikai mérnök alapképzési szak keretében. Tehát azon hallgatók, akik elvégzik az okleveles technikus, logisztikai technikus képzést, 40 kreditet számíthatnak majd be a Miskolci Egyetem logisztikai mérnök képzésében. Ez nagyon nagy előny, hiszen egyrészt akár rövidítheti a képzés idejét, ami 7,5 éves, ugye BSC képzésnél. Másrészt, hogyha nem is rövidíti a képzési időt, de egy mozgásteret ad a hallgató számára, hogy azon tárgyakra tudjon jobban fókuszálni, amelyeknél jelentős a lemorzsolódás. Tehát azt tudni kell, hogy az első évben tanuló hallgatóink egy jelentős része lemorzsolódik, hiszen a természettudományi területen nem megfelelő, nem elégséges az ő képzettségük, tehát jóval nagyobb energiabefektetést szükséges tenniük azért, hogy a képzés sikeresen teljesítsék. Ez az okleveles technikus képzés egy plusz lehetőséget ad számukra.
Kondás Miklós, a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium igazgatója az együttműködés előnyeiről beszélt.
Egy korábbi már jól működő kapcsolatnak egy formalizálása. Formába öntöttük azt a lehetőséget, hogy a tanulóink ezzel a képzési formával közelebb kerüljenek az egyetemhez. Kreditpontokat fognak tudni érvényesíteni, ha ide erre az egyetemre jönnek tovább tanulni. A programjukban is az egyetemmel közös gondolkodás jelenik meg. Náluk már a középfokú oktatásban is jelen vannak az egyetemi oktatók óraadóként vagy háttér tevékenységük folytán, és ez jól összehangolja a középfokú oktatás szakképzési részének, illetve az egyetem szakmaiságának az egységét, a célkitűzéseit.
Arról van-e valamilyen adatuk, hogy a tovább tanulni vágyó diákok mennyire választják a Miskolci Egyetemet így továbbtanuláshoz?
A diákok sokszor a tanáraik elmondása alapján választanak. Persze önállóak és szétnéznek a világban. Ha mi ezzel tudjuk segíteni őket információhoz, akkor nyilvánvalóan ebbe az irányba is nyitottak lesznek. Az, hogy kollégáink, akik itt az egyetemről is jelen vannak óraadóként, kihozzák a gyerekeket az egyetemre, már helyismeretük is van, otthonosabban fogják tudni érezni magukat, ez is nagyon fontos. Meg az is nagyon fontos, hogy azok a tanárok, akik őket tanítják a középfokú oktatásban, ismerjék az egyetemet. Aki tudja, hogy hol vagyunk, nem csak lokálpatriótaként, hanem akár régi diákjaként is az egyetemnek, azok nyugodtabban, bátrabban, nyugodt szívvel tudják ajánlani ezt az irányt. Ez is fontos a gyerekek továbbtanulása szempontjából.
Negyedik alkalommal szerveztek termelői piacot a héten az Egri Vármegye háza udvarán. Az érdeklődők ez alkalommal is válogathattak a finom szörpök, lekvárok, sajtok, mézek, hústermékek vagy éppen kézműves termékek közül. Rabcsokné Barta Dóra, az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. Projektmenedzsere kiemelte, a cél, hogy minél többen megismerjék a termelőket, az ő termékeiket, melyeket szívvel, lélekkel készítenek.
Ez a rendezvényünk a Paktum a Gazdaság és Foglalkoztatás Fejlesztésért Heves megyében című pályázat keretein belül valósul meg. Tavaly évben, májusban indítottuk el ezt a rendezvénysorozatot, tavaly már ugye 3 piacot szerveztünk, ez most már a 4., és a lényege az, hogy ahogy a projekt neve is mondja, hogy gazdaságfejlesztés, úgy gondoljuk, nagyon fontos az, hogy nem csak a nagyobb vállalatokat, nagyobb munkáltatókat segítjük, hanem az egészen kicsi helyi gazdálkodóknak is próbálunk egy kis segítséget nyújtani, akár piacra jutási lehetőséggel, az, hogy megismerjék őket. És ugye itt nekünk a koncepciónk az, hogy csak Heves vármegyében élő és dolgozó kistermelők, őstermelők, családi gazdaságok vannak a mi piacunkon, és pontosan ezért itt a Vármegyeháza udvarán tartjuk, hogy ugye a megyeházának, az megyei önkormányzatnak való ez is egy feladat ellátása. Most 22 termelő van már itt. A Vármegye számos pontjáról, tehát tényleg Atkártól kezdve Gyöngyös Tarjánon át, Feldebrő, 60, és nagyon örülünk neki, hogy a termelők már egymásnak ajánlják ezt a piacot, tehát nagyon sok plusz megkeresésünk érkezik, sőt most már van 2 olyan, akit nem is tudtunk fogadni, mert hogy kiraktuk a teltháztáblát, tehát ugye nem tudtuk őket már elhelyezni, úgyhogy az idei évben még legalább 2 vagy 3 piacot biztos, hogy fogunk szervezni. Tehát a lényeg az, hogy minél jobban megismerjék őket, a termékeiket, ők szívvel, lélekkel, saját kis kezükkel készítik ezeket a termékeket, és igenis meg kell, hogy ismerjék őket. Nem csak a nagyobb bevásárlóközpontokban, nagyobb boltokban lévő termékeket vásároljuk, hanem a házi mézet.
Vannak esetleg visszajelzések a termelőktől, hogy ismertebbé vált a szakmarket által az ő nevük?
Igen, nagyon sok visszatérő vásárlónk van, akik az elsőre jöttek, és azóta ők rendszeresen, sőt, ugye, akiknek van mondjuk egy olyan üzletük is, például van egy pékségünk, sajnos ők most betegség miatt mégsem tudtak eljönni, de ők amúgy minden alkalommal eddig itt tartottak velünk, Vadkovászos pékség például, nagyon sokan miattuk, akik itt ismerték meg, ugye kimennek az egri, ők például Egerből vannak az üzletükbe, de nagyon sokan vannak, akik például itt felvették a kapcsolatot a termelő, és ők házhoz szállítással, megrendelés alapján kiviszik házhoz a termékeket, és mondjuk itt találkoztak velük, például a Demjéni húshutárral akár, vagy a Bezeg sajtműhelyel, ők Feldebrőről érkeztek, úgyhogy szerintem ez nagyon klassz, sőt, olyan is volt, hogy az Átányi tésztások itt megismerkedtek a pékséggel, pontosan, a májusi piacunkon, és ők között összejött egy együttműködés, és a pékségben árulják az Átányi tésztát a polcaikon. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki pozitív.
A legközelebbi dátumról már lehet tudni valamit?
Még a pontos dátumot nem tudjuk, várható a június elején, tehát valószínű, hogy 2 hónap múlva szeretnénk a következőt tartani.
Végül az időjárásról. Holnap többnyire erősen felhős, borult lesz az ég, elszórtan több hullámban érkezik gyenge, saras eső, zápor eső, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 13-án vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Toldi Attilával, a Kisújszállási Nagykunbaptista Oktatási Központ Általános Iskola Gimnázium Technikum Szakképzőiskola és Kollégium főigazgatójával, magyar történelem szakos pedagógussal beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk! Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Toldi Attilát, a Nagykun Baptista Oktatási Központ általános iskola, gimnázium, technikum, szakképző iskola és kollégium főigazgatóját. Kis újszálláson beszélgetünk, ezt is fontos hozzátenni. Ott működik ez az oktatási központ, majd erre is rátérünk természetesen. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ön volt az egyik kitüntetett a Magyar Kultúra Napján, Arany János Pedagógiai Kulturális és művészeti díjat adtak át itt a településen. Ehhez a díjhoz első sorban, első körben gratulálok önnek.
Köszönöm szépen. Ez az egyéni díj számomra valójában egy közösségi elismerést is jelent, hiszen nem légüres térbe dolgozik egy igazgató vagy főigazgató, hanem hálásszívvel köszöntem meg a kisbíró hasábjain is a elismerésre méltónak tartó önkormányzatnak, illetve volt és jelenlegi kollégáimnak, volt és jelenlegi diákjainknak, akik inspirálnak a további munkavégzésben, élesen tartják az ember gondolkodását, de köszönetemet fejezem ki a családomnak, illetve barátaimnak is, akik támogatják a tevékenységemet.
Igen, és akkor maradjunk itt a családnál. Mindannyiunk életében fontos az, hogy milyen gyökerekkel rendelkezünk, mennyire mélyek ezek a gyökerek, hogy az idő viharai, szelei ne vigyenek el minket se fizikailag, se ideológiailag, fogalmazhatok talán így. Honnan származik, hogyan gondol vissza a gyermek éveire?
Bár Szolnokon születtem 1969-ben, és Tószegre a anyai nagyszülői házhoz kerültem a kórházból, de 1970-től, tehát a gyermekkoromat, eszmélésemet Karcagon töltöttem 1992-ig. Ott jártam Áthos iskolába, gimnáziumba, és 1992-ben a párkapcsolat hozott át Kisújszállásra, de ezt a várost ugye 33 éve lakva teljesen magaménak érzem, és nagyon szeretem.
És ezekre a gyermekévekre milyen módon gondol vissza, mik voltak ekkora meghatározó élmények?
A gyermekkori és ifjúkori, legénykori kapcsolatok, baráti kapcsolatok, társas kapcsolatok a mai napig is élőek, összejárunk osztálytalálkozókra, a régi, mondjam azt, hogy cimborákkal tartjuk a kapcsolatot, és a szabadidős elfoglaltságom egy részét képezi a baráti kapcsolatoknak a fenntartása.
Magyar történelem szakos pedagógus, e szakok iránt, tantárgyak iránt a vonzalom mikor alakult ki?
Általános iskolában volt, úgy emlékszem vissza, az első olyan példakép előttem, ami elindította a tanári pályán. A családunkban, szűkebb családunkban nincsen pedagógus, én vagyok az első. Első-második osztályos tanítónéném volt rám először olyan hatással, Szalagyiné Marika néni, Isten nyugosztalja, aki olyan szeretettel, olyan magyarázattal végezte a tevékenységét, hogy akkor gondolkodtam el először, és ez a emlékem, hogy második osztályban fogalmazódott meg, hogy akár én lehetnék tanító vagy tanárbács is. Ez tovább erősödött a felső tagozatban, a gimnáziumi éveimből pedig Barát Mihályné Margó nénit, Magdika nénit emelem ki, aki igazából olyan lendülettel, olyan mélységeit tárta föl az irodalomnak, a nyelvészetnek és a történelemnek, hogy akkor köteleződtem el teljesen a humán irányba és ezen szakok iránt.
Akkor a gimnáziumból hová vezetett tovább az útja?
A gimnáziumból az EGRI tanárképző főiskolára felvételiztem sikeresen magyar történelem szakra, majd azt elvégezve 1992-ben kerültem át, ahogy említettem, párkapcsolat házasság révén Kisújszállásra, elhelyezkedve az akkor még 625-ös számú ipari szakmunkásképző intézetben, amely néhány év múlva beindította a középiskolai érettségére való képzést is, jelentkeztem a Debreceni Egyetem történelem szakára, ahol akkor még a 90-es években, szerintem nagyon helyesen, 3 év alatt lehetett elvégezni a plusz szakképesítést.
A 90-es évek elején mások voltak a diákok, mint mondjuk most, ha betérne egy iskolába, egy osztályba, vagy be is tér tanítani?
Igen, mindegyikünk szeretettel emlékszik vissza azokra a korszakokra, amikor pár évtizeddel ezelőtt a diákokat valahogy olyan könnyebben tudtuk motiválni, kevesebb inger is érte őket, ez a digitális világ azért változtatott annyit a diákok tanulási, odafigyelési szokásain is, hogy nagyon szép emlékekkel vagyunk a 80-as, 90-es évek diákserege iránt, de változik a kor, mi is változunk, a gyerekek is természetesen, most úgy szeretjük a gyerekeket, ahogy vannak, próbálunk igazodni a kihívásokhoz.
Fel kell venni valamilyen szinten a versenyt a digitális világgal is, tanárként, oktatóként.
Az én korosztályom, ez az 50 éves korosztály, vendégek vagyunk ebben a digitális világban, nem mi vagyunk a digitális benszülöttek, hanem a mai tanuló ifjúság. A Covid időszak nagyon sok mindent megtanította a tanároknak, az új digitális platformoknak a használatát, meg hát a bennünket körülvevő maga tárgyi rendszer is rákényszerít bennünket. Rákényszerít vagy önkéntes alapon, elhivatottságból ismerkedve ezekkel az új technikákkal felhasználjuk a tanításban, mindennapokban, és az igazgatásban is természetesen.
Akkor még kicsit visszautazva, tehát akkor a 90-es évek elejére ide kis új szállásra, akkor tanítottam mind a két tantárgyat?
Igen, akkor mind a szakmunkás, akkor ugye szakmunkás képzőnek hívtuk, mind a három évfolyamon hirtelen mind a két tantárgyamat kellett tanítani. Sok-sok délután és este ment el a felkészüléssel. Fiatal volt az ember, nagy szeretettel, világmegváltó gondolatokkal. Én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességesen sikerült ezt a feladatot megoldani. Nagyon kellemes emlékekkel vagyunk egymás iránt az akkori tanítványokkal.
Igen, de hát végülis akkoriban a szakmunkásoknak ugye elsősorban a szakma szeretete, szakmai tárgyak voltak az elsők.
Most is azok az elsők, de a 90-es években, azt hiszem, úgy emlékszem, egészen 1997-ig a történelem szerepelt a szakmai vizsgán, a szakmunkás vizsgán, úgyhogy visszaemlékszem, hogy körülbelül 20-24 tételből húztak a gyerekek, fiatalok, és ebből is számot kellett adni a tudásukról. Komolyabban vették emiatt a tantárgyat, hiszen vizsgatantárgy volt.
Akár történelemből, akár magyarból önnek van kedvenc korszaka, vagy melyik tárgyál önhöz közelebb?
Elsősorban a történelem, hiszen abból szereztem középiskolai tanári végzettséget is. A magyar középkort tudnám azt mondani, hogy mint a kedvencemet.
Ahogy itt a laudációban olvastam, a tanítás után tett egy kitérőt, a közigazgatási területen helyezkedett el, úgymond az íróasztal másik oldalára, vagy a katedra másik oldalára került.
Ez is egy nagyon szép korszaka volt az életemnek. A Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzati hivatalnál helyezkedtem el 2001-ben, egy hívtak tanügyigazgatási referensnek. A jogi ismeretek a fenntartói szerepben a Művelődési és Népjóléti Irodán még mélyebbek lettek. Addigra már elvégeztem a közoktatási vezető képzést is, pedagógus szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki Egyetemen, és a megyénél dolgozva a kapcsolati háló nagyon kiszélesedett, nagyon értékes munkatársakkal ismerkedtem meg a megyei fenntartású intézményrendszerben is, de nem csak oktatással foglalkozott ott az ember, gyermekvédelem tartozott a irodához, és miután irodavezető helyettes lettem, még szélesebben kellett bevonódnom az intézmény fenntartói szerepbe, szociális intézmények, a oktatás és a gyermekvédelmünk kívül, de a megyei levéltár hozzánk tartozott, a megyei sportintézet, a megyei múzeum, egy egészen széles látókörre tehetett szert ott az ember. Nagyon szép időszaka volt az életemnek az a 8 év.
És akkor utána vezetett vissza az útja megint Kisújszállásra, az önkormányzathoz?
Igen, a megyei önkormányzatok intézmény fenntartó szerepe mára már szinte megszűnt, és amikor visszaszorulóba volt ez a szerep, haza kerültem a városi önkormányzathoz, a polgármesteri hivatalnál dolgoztam másfél évet szintén intézményi referensi munkakörben, kommunikációval, kisbíró, kalendárium szerkesztésével is volt szerencsém foglalkozni, és 2009-ben, amikor a elődöm Debreceni Zoltán igazgató úr nyugdíjba ment, akkor a volt kollégák hívtak, hogy gyere vissza Attila, próbáld meg vezetni az iskolát, és 2009-től, tehát 16. éve nem csak tanár vagyok a Illési iskolában, illetve most már Nagykun Baptista Oktatási Központban, hanem a vezetői szerepet is betöltem.
Érzik el ezt az oktatási intézményt így itt Kisújszálláson belül is, ahová én beléptem most, és itt riportozunk, ez az Illési Sándor szakközép és szakiskola. Az elmúlt év végén ugye itt voltunk a gasztrokupán, de ahogy bemutattam, tehát Nagykun Baptista Oktatási Központ, tehát hogy milyen intézmények, alintézmények tartoznak ide?
2009-ben még önkormányzati fenntartású volt az iskola. 2012-ben történt Kisújszálláson egy nagy intézmény átadása, amikor a önkormányzat a református egyházközségnek, illetve a baptista szeretett szolgálatnak adta át a teljes intézményhálózatát, beleértve az óvodát, a művészeti iskolát, az két általános iskolát és a két középiskolát. Mi a baptista szeretett szolgálat egyházi jogi személyhez kerültünk, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon segítő, nagyon profi fenntartói közösséggel kell együtt dolgoznunk, és a 2012-es baptista fenntartásba kerülés után volt még egy nagy váltás a intézmény életében, amikor a fenntartó szerintem egy jó döntést hozva egyesítette az erőket, és a Kossuth Lajos általános iskolát összevonta az Illési Sándor középiskolával, amelyik szakképzést látott el, és 2018-ban alakult ki a Nagykun Baptista Oktatási Központ. Egy nagyon érdekes intézményként, én akkor úgy jellemeztem ezt 18-ban, hogy egy duális intézmény jött létre, két tagintézménnyel, két igazgatóval, külön meglévő munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel, és ezt a kapcsolatot megerősítette azzal, továbbmélyítette azzal a fenntartó, hogy 2022-ben úgy döntött, hogy ahogy mondani szoktuk, egy intézmény, egy vezető, egy infrastruktúrális szemlélet, egy költségvetés.
És tulajdonképpen akkor ez azt jelenti, hogy akik általános iskolába bekerülnek, akár eljuthatnak úgymond a gimnáziumig az érettségig, vagy egy jó szakmát is tanulhatnak akkor így itt önöknél egy lélegzetvétellel.
Így van, tulajdonképpen ezzel a Nagykun Baptista Oktatási Központtal kialakult az a lehetőség a intézményünkön belül, hogy a bejövő 6 éves kis elsősnek tudjuk ajánlani az általános iskola elvégzése után a középfokú oktatásnak 3 jelentős lábát, a 3 éves szakképzőiskolát, a 4 éves gimnáziumot, illetve az 5 éves technikumot, és akkor itt elmondom azt is, hogy 2019-ben sikerült beindítani egy családias hangulatú, nem nagy osztály létszámokkal induló gimnáziumot is, amiben egy nagyon sikeres mentorrendszer működik, emelt szintű nyelvi oktatással, és egy nagyon jó híre van a gyerekek, illetve a szolgáltatást, ha lehet így mondani, igénybevevők szülők körében is. Thank you.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kisújszálláson Arany János pedagógiai, kulturális, művészeti díjban részesült Toldi Attila, a Nagykunbaptista Oktatási Központ általános iskola, gimnázium, technikum, szakképző iskola és kollégium főigazgatója. Vele beszélgetünk.
Fontos az, hogy egy-egy iskolában felismerjék a pedagógusok a tehetségeket, de az is fontos, hogy akik nehezebben tanulnak, azoknak is segítő kezet nyújtsanak. Itt az önök iskolájában, az Illésiben milyen módon van mindkettőre lehetőség?
Akkor, ahogy a kérdésben is megfogalmazott, bontsuk kétfelé, kezdem a tehetséggondozással. A tehetséggondozás színhelyei természetesen lehetnek a versenyek, de hát oda el kell juttatni a gyermekeket, fiatalokat, a kollégák tehetségműhelyekbe, egyéni foglalkozásokon keresztül nagyon sikeresen végzik ezt, ahol csak lehet, és ez is jó a baptista fenntartásban, hogy a fenntartó a pénzeszközt, ami a verseny felkészítéshez, a versenyen való részvételhez kell, biztosítja. Nem kezdem el felsorolni, számtalan sikeres versenyen vesznek részt a tanulóink, a kis első osztályosoktól kezdve a középiskolás évfolyam végéig. A tehetségműhelyek szintén nagyon változatosak, a gasztronómiai, az idegen nyelvi, a kézműves, a sport tehetségműhelyekben készülhetnek a tanulók a versenyekre, és 2014-ben mind az Illési, mind a Kossuth, akkor még különálló Kossuth tagintézmény tehetségponttá vált, majd megszereztük rövidesen 2018-ban az akkreditált kiváló tehetségpont címet is, amit azóta is sikeresen őrzünk.
Hátrányos helyzetű diákokra is oda kell különösen figyelni.
Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küszködő BTMN-es gyermekeket is fogad az iskola természetesen. Korepetálásokkal, önkéntes tanári segítségnyújtással, mentorórákkal próbáljuk meg a valahonnan szerzett hátrányokat kompenzálni. Ugyanakkor a szeretetszolgálat, mint Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, szoktam mondani, hogy baptista iskolában nem járhat lyukaszcipőbe elhanyagolt ruházattal a gyermek, mind élelmiszeradományokkal, mind ruhaadományokkal nagyon hasznos segítséget tudunk nyújtani a családoknak.
Ahogy a beszélgetést indította ön, hogy nagyon fontos, hogy kell egy csapat. Pedagógusok nélkül ugye az igazgató sokat nem ér, fogalmazhatok így. Hány pedagógussal dolgozik ön itt együtt?
A Nagykunbaptista Oktatási Központ, kezdem a gyermek létszámmal, mert a gyermek létszám határozza meg a itt dolgozóknak a létszámát is. 40 osztályban körülbelül 800 gyermek tanul ebben a hatalmas intézményben, körülbelül 18 kollégista van, a picike kollégiumunk van, nagyon családias hangulatot biztosít 18 leány tanulónk számára, és ehhez a 80 gyerekhez 73 pedagógus szükségeltetik, a nevelőoktató munkát segítő dolgozókkal és a technikai munkatársakkal összesen 100 munkavállalója van ennek a nagy intézménynek.
Egy 14 éves gyermek szerintem már a mi korunkban is nehezen tudta eldönteni, hogy ha a szakmát választ, milyen szakmát válaszol, milyen irányba induljon el. Most milyen módon lehet orientálni a gyermekeket? Esetleg ez a pedagógusnak a feladata már általános iskolában ön szerint, vagy a családnak kell motiválni egy-egy jó szakma irányába a diákokat?
Ez egy közös munka kellene, hogy legyen természetesen. Tehát a családi indítatás sok gyereknél akár befolyásolhatja is a pályaválasztást. Mit csinál, hol dolgozik anyuka, apuka, örömét leli-e, mit érez a gyerek, örömét leli-e a szülő a általa választott hivatásban. De az iskola is megad mindenféle segítséget, természetesen már első osztálytól kezdve kötelező is pályaorientációs napokat tartani. Nagyon színes programkavalkáddal mutatunk be különböző területeit az életnek, nyílt napokat tartunk, de szoktam azt mondani, hogy az érdeklődő szülő gyermek előtt bármikor nyitva van az iskola kapuja, jöhetnek, tanácsot kérhetnek, és hát van annyira elkötelezett az intézményvezetés, hogyha a szülő szombaton ér rá egy nyolcadikos tanuló esetében leülni, beszélgetni, segítséget kérni, akkor van olyan vezető mindig közöttünk, aki bejön, és akkor szombaton adunk segítséget, mutatjuk be az iskolát. Van erre jó néhány példa minden évben.
Mik a legnépszerűbb szakmák jelenleg ön szerint? Tehát itt az iskolán belül úgymond van-e valamire túljelentkezés?
Bár lenne, de a kisújszállás, a nagykunság, a térségnek a létszáma, gyermek létszáma fogyóban van. Maga az ország létszáma is fogyóban van. Tehát amikor most januárban is kikerültek a központi statisztikai hivatal adatai, hogy 77.500 gyermek született tavaly az országban, 80.000 alá soha nem esett a szám. Ennek majd először az óvodák, majd az általános iskolák és a középiskolák is látni fogják a negatív következményeit. Tehát olyanról sajnos nem tudok beszámolni itt kisújszálláson, hogy bizonyos szakmákban vagy egy szakmában is túljelentkezés lenne, amire lehetőségünk van és keretszámunk van, mert mint egyházi intézmény a fenntartónak a minisztérium határozza meg a keretszámot egy adott ágazatban, hogy mennyit vehetünk fel, kényelmesen beleférünk. Inkább arról tudnék ebben a kis beszélgetés részben beszámolni, hogy a fiúk körében az általunk kínált ágazatokban nagyon népszerű a gépészet ágazat, heggesztők, szerkezetlakatosok, gépész, CNC forgácsolókat képzünk. Népszerű továbbra is a vendéglátás, turizmus vendéglátás ágazatot, cukrász, szakács, pincér kimenettel rendelkezünk, mind a 3 éves szakképzőiskolai, mind az 5 éves technikus szinten. Mostanában felfutóban van egy pár éve indított ágazatunk, a szociális ágazat, elsősorban természetesen a leánygyermekek, a kisgyermekgondozó nevelő szakmát szívesen választják. Most az utóbbi időben azt érzékeltük, hogy a kereskedelmi szakma iránt csappant meg az érdeklődés.
Az iskolának egyházi intézményként, baptista intézményként milyen lehetőségei vannak pályázati forrásokra szert tenni?
Minden pályázatot kihasználunk, amit csak lehet, és erre rendkívül büszke vagyok, hogy olyan csapattal dolgozom együtt, akik hajlandóak időt, energiát fektetni a pályázatokba. Az egyik legsikeresebben pályázó baptista intézmény vagyunk. Átlagosan évente körülbelül 50 millió forintnyi forrás, külső forrást sikerül bevonni a nevelés-oktatás-képzés folyamatába. Van itt szó tehetségműhelyekről, nyári táborokról, sportolási lehetőségről. A nemzeti tehetség program pályázatain indulunk. Kiemelem, hogy rendkívül sikeresek vagyunk az Erasmus Plus pályázatokon, ami megint egy új távlatokat nyit a gyerekek előtt, fiatalok előtt, Nyugat-Európában szakmai gyakorlatra, idegen nyelvi képzésre tudjuk vinni a tanulóinkat. Sokan először ülnek repülőn, amikor Portugáliába, Majorkára megyünk, és a ottani szakmai gyakorlat vagy egyéb idegennyelvi kurzusok mellett szabadidőben megismerik annak az országnak a kultúráját, szokásait, ételeit, és hát megismerik az Atlanti-óceán partját, hogy milyen fürödni a nagy laborban, abban a 14-15 fokos vízben, hogy beszaladnak, és akkor egy 5 perc evickélés után csak jönnek a partra. Ez a melegvizes, gyógyfűzős, termálvizes környékünk után azért csak hűvös az a Atlanti-óceán vize, de Görögországban, illetve a Baleár-tenger partján azért sokkal kellemesebb, 20 fokos vízbe is fürdenek a gyerekek. Nagy élmény őket kísérni, és nagyon szeretik is a kollégák ezeket a lehetőségeket, hogy kísérő tanárként ők is eljutnak olyan helyekre, ahol, még akkor is, hogyha munkát kell végezni, természetesen megfelügyelni, szinte a nap 24 órájában a gyerekekre, de akkor is számukra is élményt jelentenek ezek a programok, pályázatok.
Amikor jöttem be az iskolába, láttam egy ECL logót is kitéve, ez mit jelent?
Pár évvel ezelőtt a Pécsi Tudományegyetemnek a nyelvvizsga központjához jelentkeztünk, hogy akkreditált nyelvvizsga helyé szeretnénk válni. A akkreditációs folyamat sikerült, itt az Illési Tagintézmény kész arra, hogy angol és német nyelvből közép vagy akár felsőfokú nyelvvizsgát tehessenek az érdeklődők. Ez természetesen nem csak a gyerekeinknek, fiataljainknak a lehetősége, hanem bárki jelentkezhet ide. Éppen a tegnapi napon volt 7 nyelvvizsgát tévő fiatal nálunk. Ez is lehet egy iskolába akár egy vonzerő, hogy helybe megszerezhetik a Európában elismert nyelvvizsga bizonyítványukat.
Mennyire van arra lehetőségük, hogy az innen kikerült diákoknak az útját kövessék, hogy mennyire futnak be sikeres utat, hivatást, vagy esetleg visszaszokták-e őket hívni úgymond egy-egy nyílt napra?
Ez egy önként vállalt feladatunk, a pályakövetés és annak az eredményessége, hogy milyen munkát végeztünk. Minden évben tulajdonképpen egy pillanatfelvételt szoktunk készíteni általában augusztus végén, szeptember hónapokban, hogy a végzett diákjainknak mi lett az elhelyezkedése, hol tanulnak tovább, és egy olyan 95%-os eredményről tudunk számot adni, hogy ez a pillanatfelvételbe annyiról biztosan tudjuk, hogy elhelyezkedett, illetve tovább tanul valamilyen, akár főiskolán, egyetemen, másodszakmán, harmadszakmán. Jó néhány végzett tanulónk itt marad, mert a második szakma kitanulása is ingyenes Magyarországon, és sokan választják azt, hogy több lábbal szeretnének állni, és valamikor rokon szakmát választanak, hogy a heggesztő szakma mellett elvégzik a GPS CNC forgácsoló szakmát, de jó néhány tanulónk volt olyan, hogy a elvégzett kőműves szakma után, ami ma már nincsen, egy pár évvel ezelőtt még volt, nem a betonkeverőt fogják kavarni, hanem a fazékba, üstbe a levest, meg az ételt, és elvégezték a szakácsképzést. Tehát vannak ilyenek. Nagyon visszatérve az eredeti kérdésre, egy nagyon eredményes munkát végeznek minden területen a kollégák, mert a pályakövetés szép eredményekkel zárul. Hosszabb távon, hát a szerveződő osztálytalálkozónkon vannak visszacsatolások, hogy mi lett a volt tanítványokkal, illetve a iskolához való kötődésüket az is mutatja, hogy szívesen bejönnek, ha erre járnak, megkeresik volt tanáraikat, beszélgetnek egy kicsit.
A Kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ általános iskola, gimnázium, technikum, szakképzőiskola és kollégium kiemelkedő szakmai munkáját többször elismerték, emelte ki Toldi Attila főigazgató.
ahogy a beszélgetést indítottuk, tehát ön az Arany János Pedagógiai Kulturális és Művészeti Díjban részesült itt Kisújszálláson, de természetesen egy embernek a személyisége, a hivatása nem választható ketté, ahogy itt a beszélgetésből is kiderült, hogy ön szívvel, lélekkel tud beszélni a hivatásáról, és éli is ezt a pedagógusi munkát, vagy ahogy amikor az interjút beszéltük le, akkor azt úgy fogalmazott, ami nagyon tetszett, hogy igazgató szakos vagyok. Minden intézmény élére kell egy jó vezető, hogy jól működjön az iskola. Az iskola eddig milyen elismeréseket kapott?
Én olyan írogatós igazgató vagyok. Nagyon szívesen terjesztek fel, és nagyon nagy örömet okoz egyes kollégáknak az elismerése. Kezdve itt a Illési Alapítvány által alapított Illési Sándor díjról, ami egy nagyon kedves belső elismerése, vagy az egyes kollégáknak, vagy a nyugdíjba ment kollégáknak, vagy a velünk partneri duális képzési partnerséget ápoló gazdálkodó szervezeteknek, de nagyon szívesen terjesztek fel a fenntartói díjakra, Ócsai Nagypál díjra, városi elismerésekre, minisztériumi elismerésekre kollégákat. Annak is sikerez, ugyanis aki a felterjesztést írja és elfogadják, mert akkor jó munkát végzett, azon kívül, hogy a elismerést kapó a főszereplő természetesen, de nagyon nagy élményt jelentenek számomra, illetve a közösségünk számára a közösséget ért elismerések. Ha csak az utóbbi évekre gondolok vissza, akkor köznevelési államtitkári dicséretben részesültünk 2013 decemberében. A Baptista Szeretetszolgálat új fenntartóként 13-ban alapított először különböző fokú pedagógiai díjakat, és pont az Illési Iskola Nevelőtestülete kapta meg 2013 decemberében az évnevelőtestülete elismerést. 2016-ban a oktatásért felelős miniszter elismerő oklevél kitüntetésben részesítette nevelőtestületünket, de igazi kuriózum az, hogy 2022. májusában a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség gasztronómiáért érdemérem elismerést adományozott az Illési Iskolának a magyar gasztronómiáért végzett kimagasló munkájáért.
Ahogy már a beszélgetésben utaltam rá, minden évben decemberben rendezik meg önök az Illési Gasztrokupát, amiről a Szent István Rádió is beszámolt. Ennek a versenynek mi a küldetése, mi a célja? És ahogy itt az igazgató úr szobájának a falára ránézek, Illési Sándor portréja is itt látható a falon.
Először akkor Illési Sándorról szeretnék beszélni, aki 1830 és 1886-ig élt. Több dologban is különleges volt. Kiemelném, hogy ő volt az utolsó hagyományos nagykunkapitánya a nagykunságnak, illetve 1872 és 1880 között a város első polgármestere is ő volt. Fiatalemberként, 18-19 éves fiatalemberként a 48-49-es szabadságharcban több dicső haditettet hajtott végre, de az egész Illési családot mindig átitatta a hazaszeretet. Egy jeles képviselőjének az alakját választotta 1995-ben az iskola névadójául. Aktív kapcsolatot ápolunk az ükonokájával, Illési Ádámmal, aki pedig az újkori nagykunkapitányok táborát gyarapította a 2000-es évek elején. Az Illési Gasztrokupa erre az országos ételművészeti verseny, ahogy mondta is, volt szerencsénk üdvözölni, köszönteni a Szent István Rádiót. A fiataloknak, a turizmusban, kereskedelemben tanuló fiataloknak egy országos megmérettetést jelent, egy nagyon kedves és szeretett versenyt, amit mutat a jelentkezőknek, a versenyzőknek a létszáma is. A 2012-es 58 versenyzővel elinduló országos ételművészeti versenyünk 2024. decemberében már 313 versenyzőre gyarapodott, akkor bővebben beszélgettünk erről. De kiemelném még a iskolai versenyek sorából a színek baptista középiskolák országos ki mit tud vetélkedőjét, amikor, ahogy a nevében is benne van, a 11 néhány baptista középiskola valamilyen művészeti ágban tehetséges tanulói összegyűlnek Kisújszálláson, és egy nagyon lélekmelengető produkciókkal örvendeztetik meg a közönséget és egymást is. De a Kossuth tagintézményünknek a általános iskolások számára szervezett színjátszó találkozója is nagyon kedvelt. Egy aktív versenyéletet élünk, olyan tekintetben is, hogy nem csak megyünk, hanem szervezünk is versenyeket, amit elismer a városunk mindenkori vezetése is.
Ön számára mi jelenti a kikapcsolódást, mert ugye azért mindig szükség van megállásra is?
Na, ebből van a legkevesebb az időből. Azért próbál az ember egy picikét a saját én idejére is időt szakítani. Betűből van, köszönöm szépen, elég az irodába. Jelenleg még a viszonylag távol lévő nyugdíjas életemet azt fogja megízesíteni, hogy újra visszatérhetek a irodalmi, történelmi és egyéb engem érdeklő könyvekhez. Egyelőre a magyar közlöny ad bőven olvasnivalót. Rengeteget túlsűrűn változnak a jogszabályok, tehát ha visszatekintek a Nemzeti Köznevelési Törvény 2011-ben jelent meg, gyakorlatilag 2,5 havonta. Valami apróság, de változik benne. Tehát a rengeteg adminisztráció, jelentések, statisztikák bőven adnak itt a számítógép előtt olvasnivalót nekem. Szabadidőmben családdal, gyermekeimmel vagyok. Nagyon sokat jelent a baráti társaság, ismerősi közösség, aki körülvesz, és leülünk, megbeszéljük a világ dolgait. Az egy mindig egy rendkívül kellemes és feltöltődő társaságban vagyok, és inspiráló közösségben. A sport az sajnos már egyre kevésbé van jelen az életemben, pedig olyan örökmozgó gyerek voltam én is, a tenisz, a pingpong, a foci, a tollaslabda, azok nagyon általam kedvelt sportágak voltak. Gimnazista koromban egyesületi szinten nagyon szép eredményeket ért el a csapat a kosárlabdában. Mostanában hát az a pár nap, amit síeléssel tölt az ember, az egy olyan nagyon elengedi az ember a világ gondját, baját a lefelé a hegyoldalon, az egy remek időtöltés számomra. Tehát az egy nagyon rövid. Úgyhogy barátok, kirándulások, túrázások jelentik az én kis feltöltődésemet.
Miben erősíti meg önt ez a díj? Azért mindenkinek szüksége van elismerésre, egyénileg, meg csapatban is. Miben ad ez új lendületet, vagy további lendületet?
A díjakra, a kitüntetésekre való felterjesztéseknél is én azt vallom, hogy a aktív munkás években adott kitüntetések, elismerések adhatnak megerősítést és további lendületet. Ezt éreztem most is a Arany János díj átvételekor, hogy jó úton haladunk, mert nem csak én, hanem ez a nagyon szeretetre méltó tanári és diák közösségünk is jó úton haladunk. Megerősített a díj, hogy ne adjam föl, bármilyen néha hullámveréses vizeken kell kormányozni ezt a hajót. Számomra legmeghatóbb pillanat az volt a díj átvételekor, mikor hátrafordultam, és a dolgozói közösség jelentős része ott volt, és egy ilyen standing ovationt, egy álló tapssal köszöntött, az elérzékenyítette az embert, de tartottam magam. Nagyon aranyosak voltak. Köszönöm szépen valamennyi munkatársamnak azt a munkát, azt a energiát, amit adnak, és folytatom.
Köszönöm szépen önnek a beszélgetést, és még egyszer gratulálok, és Isten áldja önt és csapatát, kollégáit a Nagykun Baptista Oktatási Központban, itt Kisújszálláson, és biztos vagyok benne, hogy még fogunk találkozni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Toldi Attilával a Kisújszállási Nagykun Baptista Oktatási Központ általános iskola, gimnázium, technikum, szakképzőiskola és kollégium főigazgatójával hallottak interjút.
Műsorunk a rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.